Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9 óra 15 perckor a vendég a reggeli személy, Plötl Ákos családbiztonsági szakértő. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szia, üdvözöllek!
Hol van a telefonod?
A táskámban.
Nem zavar az, hogy kimaradsz valamivel, miközben velem beszélgetsz egy órát?
Nem igazából.
Hány üzenetet kapsz naponta?
Hát nem számoltam, de azt gondolom, hogy én még tehát a 237 napi üzenet, amit átlagban kap valaki, én a felett vagyok, én azt gondolom, de megfelelően ki tudja az ember kapcsolni a telefont, meg hát ugye én valójában munkaeszközként is használom nagyon sokszor a telefont, ami sok kihívást is jelent egyébként.
Emlékszel, hogy mikor kaptál először mobiltelefont? Vagy mikor vettél először mobiltelefont?
Hány Abszolút, igen. Tehát az egyetemen volt konkrétan, még hozzá 98-ban. 98-ban, és még egy Nokia 3110-es vagy 6110-es volt, még egy ilyen igazi régi telefon, és vitatkoztam is egyébként akkor a szülőkkel, hogy minek telefon. És akkor azért vettem telefont az egyetemnek az utolsó évében, hogy a munkában való elhelyezkedés kapcsán elérhető legyek, tehát hogy jobban tudjak mondjuk válaszolni arra, hogy egy önéletrajznál, hogyha erre fel akarnak hinni és be akarnak hinni, akkor ott legyek. És akkor ez így volt. Tehát, hogy igen, erre ez volt körülbelül ez a 6110-es Nokia 6110.
Elképzelhetőnek tartanád az életedet mobiltelefon nélkül?
Jelenleg? Hát én azt gondolom, hogy a technológia nélkül, mobiltelefon nélkül az életet elképzelhetőnek tartanám, a munkát azt kevésbé.
Mert nekem van egy barátom, egy Fáj Miklós zenekritikusnak hívják, akinek még mindig nincsen mobiltelefonja. Tehát nem az van, hogy elengedte, eltette, lemondott róla egyáltalán. Tehát nem szállt be a mobilfóniába.
Hát én találkoztam már olyan diákokkal is egyébként képzésen, 17-18 évesekkel, aki mondjuk analóg telefonnal mászkált, tehát hogy volt mobiltelefonja. Tehát itt szerintem az egy nagyon fontos dolog megkülönböztetni a mobiltelefon meg az okostelefon, mert nem ugyanaz. Tehát egy mobiltelefonnal mondjuk kapcsolatot tudok tartani telefonhívásokra való. Egy okostelefon az, ami mondjuk a szórakozást és azokon az a különböző dolgokon keresztül be tud inkább szippantani. Tehát ugye ezt is szoktuk javasolni, hogy amikor egy analóg, tehát egy mobiltelefont adok egy gyereknek, a mobiltelefon az mondjuk hasznos lehet bizonyos szituációkban, és az tényleg jó mondjuk kapcsolattartásra, az kiküszöböli azt a káros részét, amit az okostelefonok behoznak ebbe a világba. Tehát én azt mondanám, nekem van egyébként analóg telefonom. Most vettem, egy hónapja vettem egy idős nénitől, egy az a Nokia banán telefon, ez a régi, van belőle ilyen sárga, citromsárga, meg fekete, én vettem egy feketét, és a néni az Zalle bevásárló központban találkoztunk, és rám írt háromszor, hogy biztos, hogy meg akarom venni az ő telefonját, mert ő éppen lerakta azt a telefont, 20 000 forintért vettem meg, mondta, hogy éppen 17 000-re levitte a telefont, és találkoztunk, és megvettem, és tök jó, ez a kiúszatos.
Hogy hívják azt a filmet? A Matrixban jelent meg ez a film, azt hiszem, használták.
Abban volt ez, így van, abban, csak az volt ugye az a telefon, amikor egy gombot megnyomtál, és akkor lesiklott ez a részen, én nem siklott le egy gombra, igen, az nagyon menő volt, lesiklott, és akkor így magadra rakva, akkor így szépen visszatudtad.
Igen, jól kivált találva a mozdulat, mint általában a kard elővitel, meg a kard elővése. A lányod mikor kapott először mobiltelefont?
Hú, hát ezt nem tudom megmondani, mondjuk most már 20 éves. Én azt úgy emlékszem, hogy talán az általános iskolának az utolsó évében, tehát 8-ban, tehát akkor kapott. Tehát ő ugye még abban a generációban tartott,
nem is volt akkor a nyomás.
Nem volt még ekkora nyomás ott akkor közel sem, mint ami most van.
Végül is te hogy lettél te családbiztonsági szakértő? Mit jelent az, hogy családbiztonsági szakértő?
Azt jelenti, hogy én alapvetően ha visszamegyünk egy kicsit az időben, nagyon röviden, én
a nap egy tűz bolygó volt, vagy
igen, az ősrobbanás, és akkor jöttek, igen. Igazából visszamegyünk egy kicsit az időbe, akkor én alapvetően a gimnáziumban én készültem a rendőrtiszti főiskolára komandósnak, mindig is az életemben ez egy szerepet játszott, és én azért készültem oda, az volt az egésznek a mozgatórugója, hogy szerettem volna egy olyan dolgot csinálni, amiben mondjuk az utolsó mencsvárként én tudok segíteni embereknek.
Aha.
Ez volt az alapvető motivációm, aztán nem engedtek a szüleim, hogy oda menjek, ezért elmentem a külkereskedelmi főiskolára, nyilvánvaló, ugye? Mert elmentem angol-német szakra, és elvégeztem azt a dolgot, és elkezdtem mással foglalkozni. Elkezdtem közgazdaságtan, elkezdtem kommunikáció, stratégiai kommunikáció dolgokkal foglalkozni. Aztán visszajött az életembe, ugye, hogyha valamit akarsz csinálni, akkor előbb-utóbb visszajön, ugye elvégeztem egy hivatásos testőrképzést Angliában, nem azért, mert hogy én részekcelebeket akarok védeni, hanem azért, hogy a tudás, a know-how-t megszerezzem. Aha. Járt itt, volt itt egy kanadai elitosztagos kiképző katona, 2 évig Magyarországon ő mellette tanultam, jártunk előadásokat tartani, őneki a képzésein tanultam katonai közelharcot, ami nem a technikákról szól, hanem inkább a mentális kondicionálásról. Hogy tudsz stressz helyzetben működőképes maradni, hogy lehetsz hogy maradhatsz racionális, és hogy tudsz az emócióknak ellenállni. Tehát ennek nagyon jó különböző ilyen drilleken keresztül, hogy tudod ezt kondicionálni, ezt az állapotot. És innen fogalmazódott meg, egy idő után megkerestek ismerősök, hogy ez nagyon jó, meg ez tényleg érdekes, hogy csináltam ugye ezt a kommunikációs ügynökséget, ahol kampányokat csináltunk, meg a közösségi térbe áttevődött egy idő után, ugye. Ez a dolog, én akkor jöttem ki belőle, és akkor mondták, hogy jó, hogy akkor csináltam ezt a dolgot, meg hogy értek ez a biztonsághoz, akkor segítsek már, hogy akkor hogy lehet ebbe az irányba menni, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, és akkor gondolkoztam azon, hogy mi az, amit csinálok. Hát azt csinálom, hogy családokat, mint egységet alapul véve, nekik próbálok az élet különböző területein segítséget nyújtani. És ez, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, hogy 2 ilyen terület van, a fizikai, meg a digitális tér. És a digitális tér van most nyilván előtérben, mert ugye ez most nagyon-nagyon megy, nagyon fejlődik, úgyhogy akkor ültem és mondtam, hogy jó, hát akkor legyünk egy, mindenki különböző ilyen szakértői pozícióban van, akkor legyünk egy családbiztonsági szakértő, ez jól kifejezi azt, amivel én foglalkozom.
De végül is, tehát ugye szerintem a fizikai családi problémákkal is vannak bajok.
Tehát, persze, de az, nem mondom, hogy nincsen.
Az is jelen van az életünkben, de elkezdték foglalkozni.
Összefügg ráadásul a kettő. Igen.
Igen. Mert akkor, amikor arról beszélsz, hogy egy gyerek ma 8 óra 30 percet, vagy 8 óra 20
8:39, igen, mondjuk a Common Sense Media szerint.
Hát mondtam itt a kollégámnak, meséltem, az hihetetlenül sok idő. Még azt mondja, hogy ő, aki egyébként újságíró és folyamatosan a híreken kénytelen lógni, ő sem biztos abban, hogy 8 óra 39 percet képernyőbe tölt. Mikor alszanak a gyerekek? Tehát ez az idő, ez a 8 óra 39 perc, ez a tanulás része, a játék része, és az alvás itt nyilván nem.
Hát, hogyha megnézed egyébként, hogyha úgy is lehet mondani a 8 óra 39 percet, hogy a gyerek az ébren töltött idejének a 70%-át az okostelefonon tölti, mert hogy aludni kell, vagy kellene a megfelelő mennyiséget, de hogy alapvetően ez a telefonon töltött idő, azt tudjuk, hogy a gyerek egy okostelefont, az okostelefonon nem eszét ír, meg nem PPT prezentációt, meg nem projektmunkát, amit be kell adni az iskolában, hanem az 99,9%-ban szórakozásra használja a gyerek. A top 3 dolog, amire használja, az ilyen streaming videók, tehát videók nézés, hát a gyerekek ma azon nézik a videót sokszor, az ágyban vagy a kanapén fekve, videójátékok és közösségi média, ez a top 3. Tehát amikor erről beszélünk, akkor a gyerekek ugye erre kondicionálják a képernyőn keresztül az agyukat, hogy azon szórakozás van és azon szórakoztató tartalom van, és pontosan a lényege, azért jó a kérdés, mert ez a lényege a dolognak egyébként, és én ezt szoktam elmondani, hogy ezen keresztül értheti meg a szülő, hogy beszélhetünk arról, hogy mit csinál a gyerek, milyen tartalommal találkozik, erőszakos tartalom, mit néz ott, de nem ez az igazi lényeg. Az igazi lényeg az az, hogy abban a 8 óra 39 percben, amíg azon a telefonon van, akkor addig mi az, amit kéne csinálni, és mi az, amire nincsen ideje. És ez a lényege a dolognak, hogy az okostelefon miatt a gyereknek nincsen arra ideje, amire korábban természetes módon megtörtént, amitől fejlődne az idegrendszere. Nincsen ideje kimenni az udvarra játszani, nincs a barátokkal találkozni, nincs ideje aludni, nem olvas a gyerek, nincsen sport, nincsen semmilyen kreatív tevékenység, amit végez, mert mindent felülír az okostelefon, azért, mert sokkal izgalmasabb, meg sokkal érdekesebb, mint minden más. És ez onnantól kezdve, hogy ez megtörténik, tehát szoktuk is mondani, hogy amikor a gyerek megkapja az első okostelefonját, az válik az élete legfontosabb részévé. és ezt én döntöm el szülő, hogy mikor van ez a pont, és egyszerűen onnantól kezdve folyamatosan az a küzdelem megy, hogy végezzen olyan tevékenységeket, amiket végezni kellene annak a gyereknek, hogy fejlődjön megfelelően egészségesen az idegrendszere, mert egy gyerek nem érett idegrendszerű 8, meg 10, meg 12 éves korban.
De ezt tudjuk, hogy a képernyő és a digitális tartalom az agyban mit okoz, és mire kell számítani, mert nagyon új dolog az egész, tehát még nem tudjuk. Most
nem annyira új, tehát rengeteg kutatásunk van erről, és nem pár éves kutatásokról beszélünk, hanem ezt a területet már 20-30 éve, már amióta számítógép megjelent. Aha. A 80-as években, tehát már meg, sőt, meg előtte is, tehát vizsgálták már, de onnantól nagyon-nagyon erőteljesen, és ha megnézzünk pár szakértőt, vannak, akik ezzel foglalkoznak, most már szerintem sokan ismerik a Jonathan Haidt-nak a nevét, aki írt egy könyvet egy éve, egy nagyon komoly szakértő, a New York Egyetemnek a szociálpszichológusa, ezt javaslom minden hallgatónak, aki a témában erről akar tudni, nincsen benne semmi üzleti része menne be a könyvben, de Magyarországon elérhető, ami nagyon jó, tök jó, hogy elérhető, a Szorongó nemzedék, ez a címe a könyvnek. Ezt egy éve írta a Haidt, és ő nagyon egyszerűen úgy fogalmaz, hogy 2012 előtt egy valódi, való világban eltöltött gyermekkorunk volt, egy valódi élmény alapú gyermekkor, 2012-től meg egy okostelefon alapú gyermekkorról beszélünk. És igazából a kutatások, mondjuk nagyon sok kutatást csinált magában, egy Jean Twengével együtt, aki meg a San Diego Egyetemnek a generációkutatója, ezt is már ismeri mindenki, hogy generációkutató, itthon is már van elég sok, és ők nem csak, hogy kutatásokat végeztek, hanem metaanalíziseket, tehát meglévő kutatásokat összefoglaltak, kiértékeltek, és rengeteg jó eredményre jutottak, és a kérdésedre válaszolva, nagyon sok kutatás már a 80-as, 90-es évektől már elindult, és mutatta az, hogy korreláció van ezzel a problémával, tehát a digitális eszközökkel és a mentális egészség romlásával a gyerekeknél. A korreláció azt jelenti, hogy nem csak az egyedül befolyásolja mondjuk az egészségromlását a gyerekeknél, hanem a klímaszorongás,
a COVID, minden.
Tehát minden benne van, tehát ez egy tényező, és a COVID után 2020-22-től kezdtek megjelenni olyan ilyen hosszú távú, meg experimentális kutatások már, ahol már egyértelműen mondható az, tehát okokozati összefüggést tudnak kimutatni, hogy az okostelefon korai használata, vagy a közösségi média, vagy a videójátékok, azok konkrétan hány százalékban milyen mentális egészségromást okoznak. Mondjuk például a közösségi média, az tipikusan a depresszió, szorongás, vagy az önsértések számának a növekedése, amivel találkoznak.
Hát a falculás az már volt 30 évvel és 40 évvel.
Hát persze, csak hát nem ilyen mértékben, és nem így, ahogy most, tehát ilyen mértékben, hogy megnőtt, tehát mondjuk a 2010-es évektől kezdve, tehát látjuk ezeket számokban, klinikumi adatokban, látjuk, hogy ilyen 2,5 meg 3-szorosára nőttek, mondjuk ezek a számok. A lányoknál a depresszió, szorongás, a fiúknál meg az erőszak iránti érzéketlenítés, tehát sokkal erőszakosabb dolgok a videójátékokon keresztül. És egyébként például a videójáték, a függőség, mint videójáték függőség, mert ugye a videójátékok talán jöttek előbb, mint a közösségi média, hogy azok már a számítógépekkel megjelentek, a különböző videójátékok, mindenki játszott ezekkel még annó, megismeri, azok már a pszichiátriai DSM-5, tehát a pszichiátereknek a betegségeket felsoroló könyvében, a diagnosztikai és statisztikai kézikönyvben, a 2013-asban, ami megjelent, ott már szerepel a videójáték függőség 2013-ban, a tartalmi edzékben, mint olyan terület, amivel foglalkozni kell, mert ez látják, hogy problémát okoz. Szóval ezt tudjuk, meg láttuk ezt a dolgot, csak nem foglalkoztunk vele, mert az ember nem foglalkozik egy ilyen dologgal addig, amíg a saját bőrén nem tapasztalja meg, amíg a saját családjában nem szembesül azzal, hogy odaadta a telefont a gyerekkel, és onnantól az egész minden nap arról szól, hogy mennyit használhatom, hogyan, tedd már le, menjünk ide, ne a telefon nyomkod. Tehát amikor ezzel szembesülnek az emberek, akkor elkezd őket érdekelni jó esetben.
De akkor, amikor gyerekeknek tartasz előadást, akkor hogy látod, hogy hogyan viszonyulnak ehhez? Jön egy ember, nagy darab, testőr volt, nyilván ő is videójátékokon tanulta a harcművészeteket, és azt mondja nekem, hogy ne mobilozzak.
Hát én a Bruce Lee-t játszottam még annó a számítógépen, az nem tudtam elvinni a zsebemben, az otthon volt, és az azért limitálva volt, ugye talán ismerős az a játék még az én boomer koromból, vagy inkább X-es koromból. Nagyon érdekes a gyerekekkel való dolog. Alapvetően én tartok ötödik, tehát alsóban nem nagyon szoktam gyerekeknek előadást tartani, nagyon...
De alsósodnak is van már mobiljuk.
Hát igen, persze. Hát úgy érkeznek már az iskolába, hogy már ők is leadják az okostelefont. Tehát igen, tehát jól látod, tehát nagyjából a 6-7 éves korban már 30%-nak van okostelefonja, ez NMH adat, de hogy az angol Ofcom adat, ami mondjuk az angol NMH, ott már olyan adat, statisztika van, hogy 11 éves korban a gyerekek 90%-ának van már okostelefonja. Tehát 11 éves korra mindenkinek van okostelefonja, mondhatjuk így nyugodtan.
Úgyhogy nem tudják a szüleik, hogy egy fegyvert adtak a gyerek kezébe, vagy egy drogot.
Hát legalábbis, igen, pontosan, egy digitális drogot konkrétan, tehát a szülők sincsenek tisztában ezzel, de ugye az egész társadalmi narratíva, tehát a társadalmi norma jelleg az, hogy ez teljesen természetes, hogy okostelefonunk van, mert hogy ez a világ itt tart, meg hogy erre megyünk, meg digitális benszülött, ismerjük ezeket a mitoszokat, amiket így dobálnak be, meg tudatosítsuk a gyereket, meg ezek szépen megvannak. A gyerekekkel, amikor előadást tartok, mondjuk én szoktam egy példát mondani, és azon keresztül megérthető, hogy a gyerekek mivel vannak, és szerintem ennek meg ez az eszenciája ennek a dolognak, amikor gyerekekkel beszélünk. Minden egyes alkalommal megkérdezem a gyerekeket, miatt az előadást elkezdjük, mindig felteszem nekik két kérdést, és megmondom, megkérem őket, hogy őszintén válaszoljanak készfenntartással, nincsen semmi következménye, nincsen jó meg rossz válasz. Az első kérdés így hangzik, volt-e már olyan, hogy le akartad tenni a telefonodat, de nem tudtad? Tovább használtad, pedig már nem akartad használni. A 70% a gyerekeknek jelentkezik.
Oh.
Következő kérdés így hangzik, volt-e már olyan, hogy rosszabbul érezted magad, kimerültebb voltál a telefonhasználat után, mint előtte? 70% a gyerekeknek, ez a dopaminhiányos állapot egyébként. És nem ez a legborzasztóbb az egészben, hanem az a legborzasztóbb az egészben, hogy ez a probléma a gyerekeket érintik, érzik, hogy nem jó nekik, mert amikor azt felteszem kérdésnek, hogy ki az, aki használja a ne zavarjanak funkciót, vagy az üzenetek kikapcsolását, mindenki jelentkezik két kézzel, a 237 üzenet miatt azt érzékelik, és a legszomorúbb az egészben az a következő, hogy minden alkalommal most már az történik, hogy tartok mondjuk ötödikeseknek előadást, én nem tartok úgy előadást gyerekeknek, hogyha utána nem hívják össze a szülőket is. Ez egy alapelv nálam, mert a szülővel együtt tud ez csak megvalósulni. Aha. A gyerek nem fogja magát bekorlátozni, mert képtelen rá. A szülő jó esetben, ha van információ, akkor együttműködve jól fogja tudni csinálni. Tehát mindig összehívom a szülőket is. És mindig az történik most már, hogy este tartom az előadást a szülőknek munka után, és oda jön hozzám két-három szülő, hogy ők nem is tudták, hogy van az előadás. Azért vannak itt, mert az ötödik osztályos gyerekük szólt nekik, hogy jöjjön el. Tehát értjük ezt a problémát? Tehát érted, hogy ez micsoda probléma, hogy az a gyerek elküldi a szülőt egy olyan előadásra, aminek tudja, hogy az lesz a következmény, hogy be fogja korlátozni a telefonhasználatát, úgyhogy ezt egy néma segélykérésnek jó a gyerekek részéről.
Igen, ez nagyon fura, tehát egy kicsit ilyen ellentmondásos a szituáció, hogy miközben függnek tőle, azért azt is, tehát akkor már látják,
függnek tőle, meg nem tudja letenni, de érzi, hogy nem jó neki, meg érzi, hogy rossz neki, és próbál valami kiutat találni az egészből.
A drogokkal is így van, hogy...
Hát ott is próbálsz egy olyan pillanatodban ugye keresni valami megoldást, vagy amikor érzed,
hogy... Mindenki szabadulna tőle egy idő múlva.
Hát pontosan, csak ugye, és ráadásul ugyanazokat az utakat használja, ugyanazt a jutalmazási központot használja, például a közösségi média, a képernyő, mint a kokain. Tehát egy az egyben ugyanazt a dopaminerg utat használja, szóval egy óriási küzdelem és egy óriási probléma, amivel a gyerekek szembesülnek, és nem tudja megoldani. Tehát beszélhetsz neki lyukat a hasába, meg leülhetsz vele 26-szor beszélni, hogy így használd, meg úgy használd, mint ahogy egy cigarettát, meg egy alkoholt sem adsz oda, meg nem kezdesz el a gyerekkel mondjuk 10 éves korában heti egy cigit elszívni, akkor együtt kipróbálni, hogy milyen, meg mi a tapasztalat, vagy meginni egy feles. A képernyőt is késlelteted, és akkor kell odaadni, meg akkor kell a technológiát, és nem technofób az ember, amikor erről beszél, hanem a gyereknek engedjük meg joga van hozzá, hogy egészséges idegrendszere alakuljon ki, és utána legyen egy lehetőség egy boldog életre. Hogyha túl korán odaadjuk, akkor pontosan látjuk a kutatásokból, meg a klinikumi adatokból, a pszichiátriai, meg a pszichológiai forgalomból, hogy mi történik most. Tehát egyszerűen nincsen hely. És ezért ezt a dolgot ezt meg kell oldani, és ezt nem lehet azt csinálni, hogy akkor most így szemet hunyunk felette, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát akkor ez most majd túléli valahogy, meg majd lesz. Én nekem is volt Commodore 64 számítógépen, meg C++.
Jó, de mit mondanak a szülők?
Szülőket. Ez a másik nagyon fontos téma szerintem, hogy ebben a problémában, ahogy nem a gyerek a hibás, úgyhogy nem a szülő a hibás. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert mindenki a szülőkre tolja a felelősséget. Tessék?
Akkor kicsoda.
akkor kérdezek valamit, tehát hogyha te szembesülsz egy problémával, aminek nem ismered a hátterét, akkor te abban az adott szituációban egy olyan döntést fogsz hozni, amilyen ismereted van abban a pillanatban, abból a legjobb döntést fogod hozni. Senki nem akar rosszat a gyerekének, tehát mindenki szeretné, hogy a gyerekének jó legyen, de hogyha a szülő nincsen tisztában azzal, hogy mit okoz a képernyő, amiről az elején beszéltünk, hogy a legtöbb szülőnek nincs ismerete róla, hogy egy digitális drogot ad a gyerek kezébe, akkor nyugodtan odaadja a kezébe, ráadásul hall olyan hangokat, hogy tudatosítani lehet a gyereket, meg csak beszélgetni kell vele, és akkor majd vannak szülői felügyeleti szoftverek, és akkor semmi probléma nem lesz, nyugodtan oda lehet adni a gyereknek a telefont. A szülő örül neki, én is örülnék, a magát szétdolgozó szülő, meg nem tudom én, munkában van, meg egy csomó dolga van, és akkor örül neki, azt a megoldást akarja hallani, ami a könnyebb út. És aki ezt elmondja neki, azt gondolom, hogy egyébként azok az emberek még tudatosan kárt is okoznak, mert a szülő tényleg odaadja megnyugodva azt az okostelefont akár 8 meg 7 éves korában a gyereknek, aztán azzal szembesül, hogy keresi a pszichiátriát vagy a pszichológust pár év múlva, mert mondjuk a gyerekének olyan problémákat okozott. Nem minden szülő van ezzel így, de szembesülünk. Tehát a szülő az ugyanolyan elszenvedője ennek a problémának meglátásom szerint, mint a gyerek. A szülő viszont a megoldásnak a kulcsa. Tehát ez én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy analógiával éljek, mondjuk a gyerek ül egy 500 lóerős sportautóban, és nyomja a gázt, és megy lefelé a lejtőn. Nyomja a gázt, megy előre, ez a dolga, gyerek. Tehát működik a limbikus rendszer, a motivációs központja, meg akar ismerni világot, megy előre, csak amikor fékezni akar, akkor nincsen fék az autóban, vagy csak egy félig működő fék van, mert még az előső lebenye nem alkalmas erre. Ki a fék? A szülő. Tehát a szülő kikerülhetetlen ebben a dologban, de a szülőt nem hibáztatni kell, meg nem felelősségre vonni, hanem segítséget adni neki, és olyan dolgokat mutatni neki, amivel meg tudja ezt oldani. Először meg kell ismertetni a problémával. A problémával úgy tudom megismertetni, hogy el tudom neki magyarázni a tudomány jellegi állását egyszerűen, érthetően. Ez tudománykommunikáció. A szülőnek a gyökér problémát kell elmagyarázni konyha nyelven. Tehát, hogyha van egy csomó, és van egy csomó értékes kutatásunk Magyarországon is, külföldön is, mindent, nagyon sok mindent tudunk már róla, a tudomány egységes ebben a dologban, csak ez nem jut el a szülőkhöz. Tehát a szülőkhöz nem fog eljutni, mert a szülő nem fog absztraktokat olvasni, meg nem fog tudományos magazinokban 15 perces tudományos értekezéseket a témában olvasni, meg nem is érti, meg nem is a feladata. De hogyha ezt le tudjuk neki fordítani szülői nyelvre, akkor jön az, és nekem ez a tapasztalatom, amikor egy előadás után a szülő úgy áll fel, hogy most már értem. Eddig nem értettem, hogy mi van. Onnan jön, szép magyarosan, a call to action. Hát onnan jön, hogy a szülő ténylegesen akar valamit tenni, és onnan nem is tehet mást egyébként, mert onnantól kezdve, ha a szülő megértette, hogy mi a probléma, akkor onnantól kezdve, hogyha nem foglalkozik vele, akkor már felelősség az övé. A kérdés az, hogy mi az, amit tud tenni. És itt jön be az, hogy utána eszközöket kell adni a szülőnek, segítséget kell adni, hogy akkor hogy kezelje ezt a dolgot, ha már adta a telefon, mit csináljon, ha még nem adott okos telefont, akkor hogyan vezesse be, milyen szabályok mentén, hogyan tudja ezt egész dolgot megoldani, és mindezt úgy kell megvalósítani, hogy van egy milliárdos üzletág, ahol nagyon magasan képzett szakemberek, tehát ilyen viselkedés szakértők, neurológusok, pszichiáterek találják ki ezeket a mechanizmusokat, amik gyakorlatilag az agyi gyengeségeket kihasználva beszippantják a gyerekeket, meg a felnőtteket is hozzáteszem, tehát ők is nagyon nehezen tudják letenni a telefont.
Na jó, de akkor ők semben sem különböznek a mexikai drogkártelektől.
Hát ugye szokták ezt mondani egyébként, hogy a két iparág hívja felhasználónak az ügyfeleit, a drog és a technológiai iparág. Tehát ők egy ketten így hívják. Tehát, hogy nyilvánvalóan, hogy azért Azt nagyon fontos elmondani szerintem, hogy nyilván ezt a technológiát nem azért hozták létre, hogy eleve rosszat akartak.
Yeah.
Tehát ugye kialakult, jött a számítógép, innováció, az ember innovatív, hozzuk ezeket az új technológiai fejlesztéseket, volt egy nagy ilyen technológiai öröm, tehát hogy akkor hú de jó, de szuper, technooptimizmus, bejött az új technológia, majd elkezdtek vele nagyon sok pénzt keresni, nyilvánvalóan, aztán kiderültek problémák vele. Na most onnantól kezdve nagyon nehéz, amikor van egy technológiai cég, ahol mondjuk milliárdokat fektettek be, mondjuk kockázati tőkebe fektetők, és mondjuk célok vannak nekik meghatározva, mit kell csinálni, és akkor azt mondani, hogy akkor hát én most ezt ilyen etikai alapon inkább lemondok a bevételnek a feléről, és akkor nem erre a piacra, meg arra a piacra, nem mondjuk a kisgyerekeket, vagy a fiatalokat nem célzom ezzel, mert látom, hogy probléma van. Hát ez nem így működik. Hát senki nem fogja ezt megcsinálni. Hogyha megnézzük egyébként, és itt egy nagyon jó analógiát lehet vonni, a big tech cégek, ugye akik a technológiai cégek, akik bejöttek, és a 2000-es évek elején ugye elkezdték ezt az iparágat felhúzni. Nagyon jó analógiát lehet vonni a big tobacco, tehát a cigarettagyártóknál, mert hogyha belegondolsz, sokkal kisebb volt a profit, tehát most egy sokkal nagyobb profitról beszélünk, de a 20-as években a legnépszerűbb cigarettát úgy hívták, hogy asztma. A felírtak az orvosok a cigarettát felső légúti megbetegedések gyógyítására. Tehát ha belegondol valaki még emlékszik rá, a régi filmekből, akkor műtőkben dohányoztak az orvosok. Mert még nem tudták, hogy mit okoz. Gyerekekkel reklámozták a cigarettát, gyerekek cigarettáztak plakátokon. Na, kiderült, hogy tüdőrákot okoz, és onnantól kezdve 30-40 év volt, amíg be tudták szabályozni. Tehát, hogy arról beszélünk, hogy ez, és akkor a cigarettának nincsenek olyan pozitív hatásai, oké, hogy megnyugtat, meg vannak ugye bizonyos dolgok, de a technológiának, amikor a felnőtt virágban használjuk, egy csomó jó pozitív oldala van, amit tudunk használni, hogy én itt vagyok nálatok, és a navigáció idehoz, ez tök jó. Nagyon jó, meg nagyon sok mindenre lehet használni, de itt mindig az van, és ez a legnagyobb probléma, hogy össze vannak mosva a korosztályok. Tehát a technológiáról beszélünk, hogy akkor milyen hatása van, de tök más, amikor egy 30 éves emberről beszélünk, egy munkai használatnál, meg egy 10 éves gyerekről. Teljesen más, amiről beszélünk. Őt is érinti, neki is vannak problémái, de a gyereknek is. És a gyereknek viszont olyan problémái lesznek, meg olyan problémái vannak vele, amit nem nagyon tudunk utána visszahozni. Mert ő egy olyan fejlődési periódusban van, ami egyszeri, és annak bizonyos dolgoknak meg kell történnie, és ha neki nem úgy fejlődnek a kognitív képességei, és a tanulási memóriaképességek, meg az érzelmi intelligenciája, vagy a társas kapcsolatok, a szociális képességei, akkor ő egy handicappel indul az életben. És akkor nyilván van az agynak egy neuroplaszticitása, de hogy ez nem természetes, és nem természetes, hogy így kellene történni. És amikor arról beszélünk, hogy a gyereknek joga van az okostelefonhozok, én azt szoktam mondani, hogy nem az okostelefonhoz van joga, hanem az egészséges idegrendszer, ez ahhoz van igazából joga.
Hogy ugye akkor most már látjuk a felelősöket, meg a nem felelősöket, és nyilván azt is sejtjük, hogy kinek kellene lépni ennek érdekében. Ugye hallgattam egy beszélgetést, ahova szóba került a svéd oktatási rendszer, hogy amikor rájöttek a svédek, hogy a PISA-teszteken nem megfelelően szerepelnek a kis svéd nebulók, akkor azt mondták, hogy jó, akkor átváltjuk az oktatási rendszert, akkor engedték ezért, és visszajött a papír alapú olvasás?
Igen, tehát ez a következő történik, tehát megint egyet visszalépve a hátterét. Tehát mi történt a számítógép megjelenésével? Az történt, és ez egy nagyon fontos, az oktatás, ez a személyes véleményem. Amikor kijön valaki egy új technológiával, és bevezetem, és beleinvestálok egy halom pénzt, akkor az egyik legjobb hely, ahonnan biztos profitot tudok hozni, az oktatás. És a számítógépeknél, ha belegondolunk, ha te is visszaemlékszel rá annó, az iskolába behozták a számítógépeket, hogy Word-öt meg kell tanulni rajta.
Annál öregebb vagyok.
Jó, akkor magamról beszélj. Tehát behozták a számítógépet, mint egy eszköz, amit meg kell tanulni, mert hogy majd a munkáján Word-öt kell használni, meg Excel, tehát az alapvető programok is, használatának ismeretével rendbe kell lenni. Aztán egy idő után, érdekes módon ez a tanuljunk meg a számítógépet használni, ez átalakult arra, hogy tanuljunk meg mindent a számítógépen keresztül. Tehát egy tananyagból egy pedagógiai módszer lett, egy oktatási módszer. Úgyhogy nem igazolja, igazából nem igazolta akkor semmi. És akkor elindult, ez benn volt ott, ugye technológia ott van bent, tök jó, nagyon jó, és akkor eljutottunk ide a 2023-as évekig, ahol most már visszatekintve 10 évet látjuk, hogy 2012-től, amióta a technológia, sőt már előtte is az OECD-nek voltak már különböző felmérései 2013-ból, az OECD, aki nem mondható éppen technológia ellenesnek, de ő is kihozta már 2013-ban, hogy a méréseik alapján a számítógép az semmilyen plusz hatékonyság növelés nem hoz a tanulásban, az iskolákban. Aztán ennek volt a következménye, hogy a számítógép után bejöttek az okostelefonok, akkor azokat úgy kezelték, mint a számítógép, hogy ez is jött be az oktatásban, nagyon jó. És ennek volt a következménye, hogy 2011-12-től globálisan, világszinten mind a három kompetencia területen elkezdett csökkenni a PISA eredmények a svédeknél is, az amerikaiaknál, hogy nekik más rendszerük van, mindenhol mentek lefele. Csak a svédek azt tapasztalták, mert a svédek azok bevezették 2017-től még inkább a technológiát, tehát hogy helyettesítőként, nem kiegészítőként, hanem mondjuk az, kiváltották, hogy nem papíralapon olvasunk, hanem képernyőről, mert képernyőről tanulunk, és 23-ban állt ki a Linda Edström, az oktatási miniszter, és mondta azt, hogy hát megnéztük a kutatásokat, és látjuk, hogy ez nem jó, mert ők nem így mentek le a PISA-n, tehát nem szépen lassan, hanem sokkal durvábban kezdtek esni, és azt mondta, hogy akkor most minden évben 500 millió svéd koronát fordítunk, hogy visszahozzuk a könyveket. És mi ennek az alapja? Hát onnan, hogy vannak kutatások, hogy pontosan tudjuk, hogy az agy az nem ugyanúgy dolgozza fel a képernyőről olvasott szöveget, mint a papíralapon olvasott szöveget, és nem úgy raktározza el. Van egy nagyon neves neurológus kutatóorvos a Yale-en, a Stransky, ő elmondja, van egy könyv, ami arról szól, egyébként nagyon érdekes könyv, az emberi elme felemelkedése és bukása ez a címe, és arról szól, hogy vesztjük el azt az evolúciós előnyünket, amit a gondolkodás jelent, most pár évtized alatt a technológia által. Erről szól a könyv, és ő hoz egy ilyen példát, hogy vegyünk egy osztályt, és egy pedagógust, és az osztályt osszuk két felé, és ugyanaz a pedagógus ugyanazt a tananyagot tanítsa meg mind a két csoportnak, azzal a különbséggel, hogy az egyik csoport képernyőről tanul, a másik csoport meg papíralapú könyvből. Az lesz a különbség, hogy az, aki képernyőről tanult, neki a memória megtartása 11-33%-kal rosszabb lesz. Tehát, hogy ezzel állunk szembe, tehát pontosan tudjuk és látjuk, és ő ezzel foglalkozik, tehát egy neurológus kutatóorvos. Tehát bejött a technológia, úgyhogy nem tudtuk, hogy egyébként mi van, nem okoz akkora problémát, de nem hoz semmit előre, nem visz előre semmit ebben a dologban. De hogyha megnézzük, vannak, és akkor még egy adalék ehhez, van egy heti egy oktatáskutató, az egyik legismertebb oktatáskutató, ausztrál oktatáskutató, professzor, és ő neki van egy könyv, a Visible Learning, és ő feldolgozott kb. 8000 metaanalízist, és összeállított egy rendszert, hatásméret táblázatot, egy számot, egy ilyen átlag szorzóval, tehát egy képlettel kitált egy számot, ami azt mutatja meg, hogy az oktatásban egy beavatkozás, egy adott beavatkozás, az milyen tanulási hatékonyság javulást eredményez. És akkor meghatározó dolgokat, hogy van, ami kicsi tanulásjavulást eredményez, van, ami közepes, van, ami pedig erős. Na most a kicsi kategóriában mi van benne például? Például a technológia. A technológia az abszolút kicsi tanulás hatás eredményez. Van egy példával szoktam élni, ami nála a Etinél ugye megjelenik, meg ő is elmondta pár interjúban, hogy a légkondicionálónak a bekapcsolása az abban a kategóriában is nagyobb hatékonysága van a tanulásra, mint a számítógépnek a használata. Mi az, ami nagy hatékonysággal van a tanulásra? Az emberi visszajelzés, a tanár visszajelzés a diáknak, a diák-tanár kapcsolat, tehát minden, ami interpersonális, ami emberi, annak van nagy visszajelzés. Egyetlen egy területen van a technológiának relatív előnye, meg haszna, amikor mondjuk érdemes használni, mint amikor Covid volt például, hogyha a technológián keresztüli online oktatás jobb, mint a semmi, a másik pedig az esenis gyerekeknél, tehát a speciális nevelési igényű gyerekeknél, mert ott, akinél mondjuk olyan problémák vannak, vagy olyan sérült gyerekeknél, akiknek mondjuk valamilyen hallás, látás, bármilyen sérülés van, az nyilvánvalóan a technológia tud segíteni, és tudja azt előre vinni, mert a hagyományos módokon nem lehet oktatni. Tehát a technológiáról ezt kell tudni, hogy az oktatási rendszerben jelen van, de onnantól kezdve, hogy egy pedagógiai módszerként akarjuk használni a technológiát, annak nincsen háttere, nincsen igazolt pozitív hatása, tehát a technológia az mindig is egy eszköz, amit kiegészítésre kell használni az oktatásban, a megfelelő módokon.
Éppen tegnap hallgattam egy beszélgetést, Svédországról volt szó, ami ugyanannyi a lélekszáma, mint Magyarországnak, hogy ott például a legnagyobb példányszámú napilap még mindig 200 000 példányban fogy el. Tehát a svédek még olvasnak papírról. Ugye Magyarországon a Népszabadság a legfénykorában volt 200 000 példányszám. Úgyhogy nyilván ez a modell. Ezzel szemben meg ott van, hogy amikor a lányom kikerült Szingapúrba iskolába, akkor ott minden diák kapott egy iMac-et, és csak digitális módon tanultak. Tehát lehet, hogy Szingapúrban nem vették észre, vagy nem ismerték még ezeket az eredményeket?
Hát nem ismerem a szingapúri rendszer, de az látszik egyébként, hogy nagyon sok helyen, nagyon sok mindennel próbálkoznak, és ugye most a mesterséges intelligencia bekerülésével meg ugye ez fokozódik, tehát ugye még felgyorsult ez a dolog, hogy a technológia az oktatásban mi az, ami működik, mi az, ami nem. Én amikor az oktatásról beszélünk, meg az oktatás és a technológia viszonyáról, akkor ugyanúgy, mint a közösségi média, meg az okostelefonnál, szerintem a gyökér problémára kell visszamenni, tehát meg kell érteni az alapot, és ebben egyébként a Harvardon végzett Kuni, vagy a Hetti is, tehát ezek az oktatáskutatók szerintem nagyon jó úton vannak, mert egy dolgot kell, mindennek az alapja az a tanulásnak a folyamata. Tehát ugye azt kell megérteni, és szerintem, hogyha ezt valaki megérti, akkor ennek a viszonyában lehet a technológiát vizsgálni, a technológiának a tanulása való hatékonyságát. Rengeteg jó anyag van ebben. Tehát az emberek vagyunk, te ugyanúgy lélegzel, mint én, az egy biológiai funkció. Az emberi test így működik. Ugyanúgy emésztesz, mint én, mert az egy biológiai funkció. Meg ugyanúgy tanulsz is, mint én, mert az egy biológiai funkció, a tanulás. A tanulásnak van egy folyamata, ezt már régóta tudjuk, a technológia előtt bőven tudtuk, ez pedig a tanulásnak a folyamata az úgy néz ki, hogy interpersonális, az ember az embertől tanul, és az empátia a hajtó ereje, a motorja. Tehát, hogyha kivesszük a képletből az oktatót, a pedagógust, kivesszük az emberi kapcsolódást, akkor onnantól kezdve nagyon nagy mértékben lecsökken a tanulásnak a képessége, és ezt látjuk, ugye, erről beszél a Hetti is, ugye, a Visible Learningben, hogy ezt látjuk, hogy a technológia egyfajta kiegészítésre lesz jó a technológia az oktatásban, és konkrétan ugye a reflexszerű, ismétlésszerű tanulásra például jó, ugye ez, ami a striátumban történik az agynak abban a részében, ahol ilyen drillszerűen, reflexszerűen automatizált dolgok vannak, mondjuk az évszámok megtanulása történelemből, amit úgy hívtunk régen, hogy bemagolom, ismétlésekkel megtanulom, megvannak. De a hipokampusz az a rész az agynak, ahol a mély tanulás történik, ahol összekötöd ezeket, ahol az innováció, ahol a kritikus gondolkodás, ahol a magasabb szintű gondolkodás, azt nem tudja helyettesíteni a technológia, bármennyire is akarjuk ezzel helyettesíteni. És ez az egészben a borzasztó, hogy mondjuk most a mesterséges intelligenciáról két mondatot lehet mondani, az most jön be ebbe a dologba, és azt mondja, hogy hát a mesterséges intelligencia az elérhetővé teszi az információt, meg rendszeriz, meg minden, nem kell vele foglalkozni, tehát egyből mehetünk a magasabb szintű agyi funkciókra, mind a problémamegoldó gondolkodás, a kritikus gondolkodás, a kreativitás. A probléma ott van, hogy az agy nem így működik. Tehát az, amikor egy Nobel-díjas vagy egy innovációt létrehozó tudós az megjelent az elmúlt években, az úgy történt, hogy előtte 15 évet belerakott a tanulásba. Úgyhogy ő tényadatokat bevitt a memóriájába, tehát a hipokampuszba, az engramokba az elraktározott, és amikor ott ürés, akkor nézeget, akkor jön egy ötlete. De az nem onnan jön az ötlet, hogy akkor itt van a ChatGPT, és összerakott nekem infót. Az információ rendelkezésre állása, az nem jelenti az információnak a belső vététét. Ha nincs bennem információ, nincs bennem adat, nincs bennem, amit megtanultam, akkor nem lesz ötletem se belőle. Kreativitás sem, meg semmi nem lesz belőle. Ez a tragédiája ennek a dolognak most, hogy a mély gondolkodást, a reflektív gondolkodást, azt nem tudja kiváltani a technológia, de nagyon szeretnék, ugye van egy wishful thinking, hogy mindenre jó lesz, meg szuperintelligencia, meg visszük be. Megint arról beszélünk, hogy mit nézünk először, hogy megvizsgáljuk, megállunk, megnézzük, és mondjuk az emberi gondolkodási folyamathoz igazítjuk a bevezetését ennek a dolognak, vagy pedig a gépek logikájához. Az első az működik, a második nem.
A kérdés az, hogy amikor látjuk a problémát, látjuk az okokat, látjuk a felelőseket, akkor kinek dolga ez ellen, vagy az érdekünkben, vagy a gyerekek érdekében fellépni. Tehát lehet-e a tech cégeket rákényszeríteni arra? Lehet-e korlátozni az eladott eszközöknek a használati idejét? Egyáltalán mit lehet csinálni?
Nem lehet, hanem kell. Szerintem ez kötelező, tehát ez a felelősségünk, a tech cégek a végletekig ellen fognak állni természetes módon. Tehát hogy fest ez a látkép most, hogyha megnézzük, egy látleletet veszünk. A látlelet az úgy néz ki, hogy van egy technológiai cég, a technológiai cég csoport, aki milliárdokat keres ezen a dolgon. Amíg nincs rákényszerítve, nem fog lemondani önszántából a milliárdokról, ott van a befektetői háttér, mindent, tehát nem is teheti meg, tehát ő viszi előre ezt a dolgot. Ott van a szabályozás, a felülről jövő nemzetállamok, vagy egy Európai Unió, vagy a világszinten minden országban, ahol laknak ugye emberek, a szabályozás felülről jövő, ezt pontosan tudjuk, hogy ennél kevésbé gyorsan fejlődő dolgok esetében is le van maradva a szabályozás, ugye törvényi szabályozás 5 évvel, 6 évvel, tehát ez. És akkor mi marad a végén? Ott marad a szülő, aki a frontvonalban küzd egy milliárdos cég ellen, és akkor próbál megfelelni ennek a dolognak, és próbálja megvédeni a gyerekét. Tehát ez egy kettős dolog. elkerülhetetlen a szabályozás. Ez történik most világszinten. Tehát történik Európai Unióban, Ausztráliában, tehát vannak szabályozás, vannak ennek sajnos nem egységesen, nem mindenhol ugyanaz. Mindenki próbálkozik, hogy mi az, amit csináljunk ezzel. Szabályozás nélkül, ha nincsen beszabályozva, akkor nem fog visszafogni magát, és nem fog a jó irányba menni egy technológiai cég, mint ahogy a dohánycégek sem mentek annó, onnantól indult, be voltak szabályozva. Igen, szabályozás nélkül nem működik. A másik dolog viszont, hogy alulról jövő közösségi szerveződések nélkül sem fog menni, ezt csináljuk mi is például a kapcsolki mozgalommal, hogy azt látjuk, ennek nincsen individualista megoldása, annyira addiktív és annyira brutálisan beszippantó ez a dolog, hogy csak úgy tudja megoldani a szülő, hogyha a gyereke körül mindenki is ugyanígy gondolkodik. Majd ha a gyereke egyedül nem kap ilyen készüléket, vagy késleltetve van, akkor olyan erős a kortárs nyomás, hogy nem tudja megoldani ezt a dolgot. Ezért csak a közösségi megoldás van, a közösségi megoldás pedig iskola, a gyerek hol tölt legtöbb időt, iskola, család, a sulit követő sport, meg különböző tevékenységek, hol van. Hogy ezeket meg tudjuk oldani, és ezt alulról jövő szervezet is meg lehet oldani, meg van felülről jövő szabályozás, akkor jó eséllyel meg fogjuk tudni ezt oldani, de még akkor is nagyon-nagyon hátrányban vagyunk, mert ez a technológia ez olyan brutálisan fejlődik. Most gondoljunk bele, a közösségi médiát, a videójátékokat, a pornót akarjuk most szabályozni, le vagyunk maradva minimum 5 évvel, de inkább 10-zel. Azt sem szabályoztuk még be, most beszélünk arról, hogy 16 éves kor alatt ne lehessen a gyerek hozzáférése közösségi médiához, de már a mesterséges intelligencia van itt. Tehát már arról beszélünk, hogy a figyelem, amiből a pénzt csinálják most a cég, a figyelem a legjövedelmezőbb erőforrás, de most már nem a figyelem irányába megyünk, hanem most már az érzelempiac, aminek az irányába megyünk, a chatbotok, meg a virtuális társak által. Most már nem a figyelmet akarják elvonni, hanem azt mondjuk, hogy engagement meg retention, tehát hogy kapcsolódjak ahhoz a gyerekhez, mondjuk egy virtuális társon keresztül, és tartsam ott minél tovább, egy érzelmi kapcsolat, egy érzelmi tükrözésen keresztül szerezze meg azt a gyereket, és a legjobb ebben az kaparintja meg az érzelempiacnak a legnagyobb részét, és az fogja utána a legtöbb profitot termelni. Tehát szabályozunk valamit, amiből már megyünk ki, és amiben megyünk bele, az még abban még bele se kezdtünk, még fogalmunk sincs.
Figyelj, két dologról szerettem volna még beszélni. Egy, majd elválaszod, hogy melyikről beszélünk inkább. Az jó. Egy, hogy szerinted jó irány volt-e, vagy volt-e értelme? Én azt gondolom, hogy volt az iskolai mobilozás korlátozásának. Kettő, hogy beszéljünk az analóg novemberről. Vagy belefér a kettőben.
Belefér a kettő, gyors leszek, 4 percben belefér, jó. Az iskolai korlátozás az egy világtendencia, tehát mindenhol csinálják. Magyarországon is ugye az első reakció az volt, hogy mit akarnak beleszólni az én életembe.
Ja.
Meg mit magyaráznak itt bele, meg hülyék, meg minden. Egy év múlva most azt látjuk, én nagyon sok iskolába járok, hogy a gyerekek részéről is nagyon jó, mert ha nincs ott nála a telefon, akkor az agy nem tud azon gondolkodni, hogy ott van a jutalom rajta, ott van az örömforrásom. El van véve, akkor
szabadon... Ne, van, mert én vannak, hagyjál már békén.
Na, akkor nem lesz, mert akkor az agy nem gondolkozik, mert a társaiddal játszol, tehát mész, tehát hogy akkor nyilván ugye ez egyénfüggő is, meg minden, de hogy a gyerekeknél azt látjuk, hogy sokkal felszorultabbak az iskolában, és a gyerekek mondják ezt el, nem én mondom, hanem a gyerekek mondják, hogy tök jó, hogy ott nincs telefon. A pedagógus meg tudok tatni, mert nem bonyolja gyerek figyelmét a telefon. Tehát abszolút pozitív hatása most így, ha nagyban veszem, és ez mindenhol így van a világon. Tehát ahol felmérést csinálnak róla, fókuszcsoportos beszélgetés, mindenhol ugyanaz jön ki, hogy ez tök jó. Tehát ez természetes, mert hogyha valamit kiveszek, ami rossz, akkor ez oké. Amit viszont kell csinálni, és szerintem a pontosan a második kérdés az analóg november, hogy az Z-generáció, tehát a 95 és a 2010 között születettek, akik benne vannak, ők is már gondolkodnak azon, hogy mit lehetne csinálni. Felnőtt egy a generációnak az első része, a 95-ben születettek, és próbálnak kitálni olyan dolgokat, amivel meg tudják óvni az utánuk jövő generációt, mert átestek rajta. Aha. Ilyeneket mondanak, hogy a közösségi média a korlátlan közösségi média az a generációnkra ledobott atombomba. Mondanak ilyet szerveződő egységek például Amerikában. És a lényeg, hogy például ez az analóg novemberben összetalálkoztunk olyan fiatalokkal, egyetemistákkal, akik kitaláltak egy applikációt, egy olyan applikációt, ami arról szól, hogy ha ma ott van a telefonod, akkor tud magad kevesebbet használni. Az applikáció arról szól, hogy elindítod az auto applikációt, és beállítasz rajta mondjuk 30 percet, 30 percig egy óra elkezd visszaszámolni a képernyőn, és nem használod a telefont. És ha 30 perc letelik, akkor azt neked offline jó időként jóváírja, hogy eddig nem használtad a telefont, és elérsz egy bizonyos szintet, akkor kapsz ilyen bónokat, mondjuk sporteszközöket vásárolsz 30-40-50% kedvezménnyel. Nagyon jó az irány. Persze kiléphetsz az applikációból, ha 30 percet beállítasz, és 28-nál kilépsz, akkor elveszted az összeset. Hát erre visz rá, és akkor erre ezt gondolkodtunk, hogy milyen jó lenne, hogy ezt meg tudnánk csinálni iskolai kihívásként, hogy nem csak a diákok, hanem a diákoknak a szülei, a közvetlen környezetük is ugyanezt csinálná. Az applikációba berakadtuk a srácokkal, mondtuk, hogy akkor működjünk együtt, berakadtuk velük az applikációban az iskolák listáját, és akkor kijelölt mindenki egy iskolát, amiben jár a gyerek nyilván a sajátját, és akkor novemberben annak az iskolának gyűjti ezt az offline időt, és aki legtöbb időt gyűjti az iskolának, ott az iskola kap egy nagyon nagy, tehát ilyen több mint 1 millió forintos sporteszközvásárlás, meg kávéfőző a tanároknak, ugye profi kávéfőző.
Tud erről mindenki?
Igen, hát most még többen, hogy veled beszélünk erről. Analognovember.hu, tehát sokan tudnak róla, sőt olyan sokan, és ez Erdélyben is indul, ott is felkapták, olyan sokan tudnak róla, hogy 200 iskola már jelentkezett a mai napig. 200 iskola, tehát 200 iskolából töltötték már le, hogy 200 iskolát jelöltek be az applikációba, Erdélyben meg 80-at.
Szerintem fogunk még beszélgetni.
Jó.
Majd azért a mesterséges intelligenciát egy kicsit helyre.
De arról még semmit nem beszéltünk, tehát az még szívesen.
A mai vendégem Plötl Ákos, családbiztonsági szakértő, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a szuper beszélgetést.
A mai műsor szerkesztő Korpás Krisztián volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Bacsa Botond, Szegedi Tímea, Túri Lui és Zsidai Péter, én Pálinkás Tücs Robert vagyok, legyen kellemes a hétvégéjük, ugye lesz közte egy ünnep, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, digitális kábítószerrel, hasonlóképpen give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így álltuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!